Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk szent lelked által, hogy a te dicsőséged tündököljön és erősítsen meg bennünket az a szó, ami általad hangzik, ezt kérem tőled, mert az emberi szó kevés és erőtlen. Légy közöttünk, kérünk. Amen. Amikor Anikó telefonált, és kérdeztem a témáról, és ő mondta, hogy a hűség a téma, akkor nagyon-nagyon megörültem, és rögtön mondtam, hogy húha, hát az első ige, ami engem megérintett, az így kezdődik, hogy hű az Isten. És hát jaj, de jó akkor erről bizonyságot tenni. Aztán adott egy igét, amit azért gondolt, és azt nem akarom semmiféleképpen mellőzni, hanem ezzel szeretném kezdeni a tulajdonképpeni bizonyságtételemet. A pálapostól Timóteushoz írt második levelének második részéből olvasom az ígét, a 13. verset. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Amikor elkezdtem készülni az alkalomra, akkor rögtön azt vettem észre, hogy velünk indul az igevers, hogy ha hűtlenek vagyunk. És utána jön az, hogy ő hű marad. És arra gondoltam, hogy hú, ez nem véletlen, az sem, hogy Pál apostol a tanítványának, Timóteusnak ezt a tanítást adja, és hogy így kezdi az Úr hűségéről való mondatát, hogy hát az az igazság, Timóteus, hogy úgy foglalkozhatunk Isten hűségével, hogy rögtön kijelentjük azt alázattal, hogy én pedig nem tudok hűséges lenni, Uram. Ezt Pál apostol mondja, aki azt akarja, hogy Timóteus a lelki gyermeke erőt kapjon, és ő ezt nagyon őszinte és lényegre törő szavakkal mondja a lelki gyermekének, hogy ha a hűségről van szó, akkor ott nagyon alázattal kell viszonyulnunk ehhez a témához. Az apostol is és a Szentírás sok helyén arról beszél, hogy megismerni a mi Urunkat, ez a legfontosabb, hogy kicsoda ő, milyen a mi Urunk és Istenünk. Kolossé levélben Pál így fogalmaz, hogy növekedjetek az Isten ismeretében. És amikor kijelenti azt, hogy ő hűséges, tehát hogy hűséges Istenünk van, Timóteus, így tekinthetsz az Úrra, akkor tulajdonképpen tanítja a tanítványt arra, hogy így tekinthetsz az Úrra, ilyen Urat szolgálhatsz, aki megbízható, akinek a szavára ráhagyatkozhatunk, akinek a személye, üzenete biztonságot jelent a számunkra. És nem félni kell tőle, Istent félni, rettegni tőle, mint ítélő Istentől, hanem elfogadni, ezt a korábbi fejezetben mondja, az erő, a szeretet és a józanság lelkét tőle. A józanság lelke. Hát ez nagyon-nagyon fontos, és ahogy ezt már jelezni is próbáltam, hogy Pál avval kezdi ezt a tanítását, mármint az Úr hűségéről, hogy, hát, hogy mi hűtlenek vagyunk. Ez az alaptétel, ez az alaptétel. De hűséges Úrral lehet viszonyunk és kapcsolatunk hozzá. A keresztény ember józansága az tulajdonképpen abban jelölhető, hogy jó döntéseket hoz. A hűség tulajdonképpen nem egy fogalom, hogy Istennek ez a tulajdonsága is létezik, és akkor a hűség az egy fontos teológiai fogalom, hitbeli fogalom. Egyáltalán ehhez a hűség témához nem lehet így viszonyulni, hogy most egy fogalmat taglalunk, és akkor nagyon nagy bölcsességeket keresünk a Bibliából, hogy hogy is lehet ezt érteni. Hanem gyakorlatilag mindannyian érezzük, és tudjuk, és tapasztaljuk, hogy a hűség az lehet valamihez való viszonyunk, szólhat valamihez való viszonyunkról, például, hogy az elveinkhez ragaszkodunk, a hitünkhöz ragaszkodunk, hűségesek vagyunk, tehát egy dologhoz ragaszkodunk, és megmaradunk mellette. De igazából a hűség az ott vizsgázik, hogy személyek közötti kapcsolatról van szó. Azért rögtön ott van bennünk az élettapasztalat, hogy kapcsolatokban lehet lemérni a másiknak is, és a saját hűségünket is. Hogy mennyire tudunk ragaszkodni egymáshoz, mennyire találjuk fontosnak a másik személyt, és hogy mit teszünk mi is azért, hogy a kapcsolat az kibontakozzon, kiteljesedjék. Hát az Istennel való kapcsolatnál meg pláne erről van szó. Tehát Istent, amikor az Urat megismerni akarjuk, akkor sok mindent mondhatunk róla, de nem gondolhatjuk azt, hogy ezek a hittételek önmagukban elegendőek. Tehát, hogy hiszem, hogy hűséges az Úr. Ez oké, de ez még egy elvi döntés is lehet, hogy én ezt elfogadom, hogy így írja az apostol, meg erről tesz a Szentírás bizonyságot, és akkor ez egy hittétel. És hogyha nekem bizonyságot kell tenni valakiről, bocsánat, hogy ide nem nézek közben, ha nekem bizonyságot kell tenni valakiről, Istenről, akkor mint egy hittételt elmondhatom, de nincs ereje ennek a bizonyságtételnek, hogyha csak én elmondom nagy bölcsen, hogy Istent így meg így kell elfogadni. És amikor úgy ezen gondolkozgattam, hogy akkor én most hogy is mondjam, mert hogy Anikó egyértelművé tette, hogy fele-fele témát kapunk, és az egyikünk az Úr hűségéről kell, hogy beszéljen, a másikunk pedig pont a mi hűségünkről, tehát a másik oldalról. Most akkor én mit is csináljak? Nem akarok teologizálni. Személyes tapasztalatokról szeretnék beszélni. És azért, mert bevallom egészen őszintén, hogy amikor a témát megkaptam, igen, nagyon megörültem. Mert jaj, de jó, hogy ezt az igét kaptam annak idején, és erről én rögtön tudnék beszélni. De arra gondoltam, hogy nem. Lilla, vizsgáld meg az életedet. Van már jó pár évtized mögötted. Hogyan tapasztaltad meg a te Urad hűségét az életedben? Ha erről beszélsz, akkor is őt hirdeted, de egy személyes megtapasztalás alapján. Én szeretnék abból kigyógyulni, most nyugdíjasként különösen is, hogy én mondjam a csúnya szóval, szlenggel mondom a tutit. Kiállok ide, én vagyok a nyugdíjas lelkésznő, sok élettapasztalattal, hittapasztalattal, és akkor én megmondom nektek, kedves testvérek, akik nem tudtok semmit, vagy keveset tudtok, vagy kevesebbet, mint én a tutit megmondom nektek. Nem tudom megmondani, kedves testvérek, a tutit. Mert én sem tartok ott, hogy ezt én ilyen gőggel vehetném, hogy... Hát igen, Isten hűséges, és hát én is igyekszem az lenni, és nem tudom mi. Nos, tehát nem tudok úgy beszélni az Úr hűségéről, hogy ne vegyem bele saját magamat is, mert a saját tapasztalataimat és igéimet szeretném elmondani. És pedig arról bizonyságot tenni, hogy az élet, a vele való élet közösséget az életem eseményei kapcsán hogyan munkálta. Nem mindig csoda tételekkel és csodálatos ajándéknak mondható dolgokkal, hanem próbatételekkel is. Szoktam mondani, hogy amikor így mondják, hogy ó, hát te meg, tudom én, hogy állandóan Isten igével foglalkozol, és milyen kiváltságos helyzetben vagy, és mindig azt mondom, hogy igen, és emellett egy nagyon küzdő ember vagyok. Az Istennel való kapcsolat, az nem olyan magától értetődő, és nem egyszerű. Ahogy Anikó is utalt rá, nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy az Istennel való kapcsolatunkra az ő ellensége, a sátán, nagyon pályázik. És minél közelebb érzem magam az Úrhoz, annál erősebb támadásnak vagyok kitéve, vagyunk kitéve, mert ezt nem szereti az Isten ellensége, hogy nagyon közeli kapcsolatba, engedelmes kapcsolatba, hűséges kapcsolatba legyünk az Úrral. Küzdelem. Ezt rögtön akkor megtapasztaltam, amikor az első ígét megkaptam, ami egy érdekes körülmény záradéka volt. A nővérem tudnélik, aki már korábban megtért, 3 évvel idősebb is volt nálam. Miután konfirmáltam, akkor ezt teljesen logikusnak találta joggal, hogy akkor tudunk most már együtt Bibliát olvasni és imádkozni. És mondta, hogy gyere, ülj le, és olvassuk együtt a Bibliát, és akkor imádkozzunk is. És mondtam, hogy nekem nincs kedvem. Ő addig erőszakoskodott, amíg leültem nagy durcásan, és azt mondtam, hogy jó, akkor essünk túl rajta, mondjad, olvassad. És amikor ideért, gondolom napi ígét olvashatott az 1 Korintusi első levél első része, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunkkal való közösségre, amikor ideért, elkezdtek potyogni a könnyeim. És meg kell, hogy mondjam, hogy belülről nagyon dühös voltam magamra, hogy nem elég, hogy kényszerít a nővérem, és most úgy kellett csinálnom, ahogy ő mondta, hogy túl legyünk pár az egészen, és ne gyötörjön. Még sírok is. Hát mi ez? És éreztem, hogy úgy próbáltam magyarázni utólag, hogy persze annyira dühös voltam, hogy dühönbe sírva fakadtam. És aztán rájöttem, amikor úgy egészen őszintén viszonyultam ehhez az élményhez, hogy nem, Lilla, valami más történt veled. Valaki szólt hozzád. De ennyi volt. Eltelt idő, ifjúsági órára jártunk a Rákoshegyi gyülekezetben Budapesten, és ott egyszer egy fiatal pár volt a vendégünk, bizonyságtevők, és ők éppen arról tettek bizonyságot, hogy hogyan találtak az Úr vezetésével egymásra. És mondtak olyan állomásokat, hogy volt bizonytalanság is, meg minden, imádkoztak érte, és hogy újra és újra vezetést kaptak. És meg kell, hogy mondjam, hogy akkor én 16 éves voltam, annyira a házasságkötés még nem érdekelt, mint téma, de az nagyon-nagyon megragadott, hogy azt mondták, hogy Isten vezetésével. És így döntöttünk egymás mellett, hogy megértettük, hogy egymásnak szán bennünket. Ez nagyon-nagyon megérintett, és amikor hazamentem, akkor kerestem egy üres szoba zugot, és elkezdtem imádkozni, hogy Istenem, én nagyon szeretnék ilyen személyes kapcsolatba lenni veled, hogy te vezess engem, hogy szeretném, hogyha egészen személyesen tudnám, hogy te ki vagy, és hogy mit akarsz az életemmel. És sokáig imádkoztam, mert nem mertem kinyitni a Bibliát, hogy azt se tudtam, hogy hol nyissam ki, meg hogy tudtam, hogy Isten szavát ott kéne megtalálni, de hol nyissam ki, mit csináljak, meg hogyha nem történik semmi, akkor nagy csalódás ér. Na akkor végre rászántam magam, hát mit csináljak, kinyitom a Bibliát, és ahol kinyílik. 91. Zsoltár. Csodálatosan szép Zsoltár, ajánlom mindenkinek. És ott egyébként ez csak most lett egyértelmű a számomra, hogy már ott is van, tehát az legelső megszólító, könnyekre fakasztó igében is, és ebben a másodikban, amikor már én döntöttem úgy, hogy Uram, én te hozzád akarok tartozni, a te vezetésedet kérem az életemre, ott is benne van, csak ennyit írtam ki, hogy pajzs és páncél az Úr hűsége. Pajzs és páncél az ő hűsége. Testvérek, ehhez nekem most újra fel kellett az életemet dolgozni, hagyd legyek egészen őszinte, hogy rájöjjek erre, hogy itt a következő hűségige. Az Isten vezetésében. Tehát úgy látszik, nem annyira véletlenül örültem ennek a témának, mert most már utólag azt tudom mondani, hogy végre felfogtam azt, amit elméletileg tudtam én, tehát hogy hűséges Istenem van, meg vezet az életem során, de ez nem jutott el a szívemig. És hadd tegyek arról bizonyságot, testvérek, hogy köszönöm ezt az alkalmat, mert most eljutott a szívemig. És hogyha azt kéritek sokan, hogy erősödjetek meg, akkor arról teszek tanúságot, hogy igen, ez egy olyan jó téma, hogyha komolyan vesszük az életünkbe, és az Úrral való kapcsolatunkban, hogy igen, nekünk hűséges Istenünk van, akire mindig számíthatunk, aki mellett biztonságban érezhetjük magunkat, akiben békességünk van, és boldogságunk van, akkor nem jöttünk el hiába ide, hogyha ebben megerősödünk. És ezt kínálja nekünk az Úr. Jött aztán a pályaválasztás kérdése, és ott egy nagyon érdekes epizódja volt az életemnek. Nagymamámnak, mikor mondtam, hogy én is, mint a nővérem, szeretnék teológiára menni, úgy értettem meg, stb., akkor nagymamám nagy aggódva és nagy szeretettel mondta, hogy de hát most olyan nehéz, még olyan nehéz a nőknek a szolgálata, és egyáltalán, hogy tényleg? És akkor hát én bizonygattam, hogy igen, én így értettem, és akkor elővettük a Szentírást, és a 45. Zsoltár volt a napi ige, És az így kezdődik, hogy jaj annak, aki perbe száll alkotójával. Nagymamám. És aztán egy rám vonatkozó mondat, én indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt. Én nem fogtam akkor fel, hogy ez mit jelent, meg hogy ez Isten hűségét jelenti. Most utólag értékelem így ezt az állomását is az életemnek, hogy igen, Isten hűségéről beszélt az íge akkor is, és áldott legyen ő, hogy a nagymamám nagyon elhallgatott, nagyon megértette, hogy nem lebeszélni kell, hanem inkább velem örülni és biztatni, bátorítani. Mert aztán még sok ilyen oda-vissza változás volt a szívembe, tehát nagyon is rászorultam a gyámolításra. Én két dolgot tartottam nagyon-nagyon fontosnak, ami egyértelműen az Úrra tartozik. Akkor még nem gondoltam, hogy minden. Most már tudom, hogy minden rátartozik, és vele kell megoldani a legapróbb kérdéseit is, meg gondjait is az életemnek. De akkor még nem így gondoltam, hanem azt mondtam, hogy hivatásom szeretném, ha lenne, és boldogan egy társam, akivel boldogságban élhetnék, Isten ajándékaként szeretném, ha lenne. És amikor ez az idő elérkezett, akkor tudom, hogy nem én keresgéltem, hanem az ifjúsági csoportban sokakkal meg lehetett ismerkedni teológusokkal, stb. És egyszer csak eljött az az idő, amikor az egyikőjükről kiderült, hogy ő nem csak teológusként, hanem egyébként is úgy gondolja, hogy nekünk közünk van egymáshoz, és én nem úgy gondoltam, mert én nagyon kedvesnek tartottam, jó barátnak tartottam, de semmi ilyen gondolatom nem volt. Sőt, az volt a célom, vagy azt határoztam el, hogy én nem akarom őt megbántani, hogy most mit tudom én, belelendülünk valamilyen fiú-lány kapcsolatba, és akkor a végén kiadom az útját, hogy ja, bocsi, hát én csak barátnak gondoltalak. Szervusz! Nem akartam fájdalmat okozni neki, szerettem annyira, mint barátomat, és nagyon elkezdtem imádkozni, hogy Uram, mit évő legyek. Elhívott színházba, és felhívtam telefonon, hogy előtte találkozzunk, mert mondani szeretnék valamit. A mondani valómat teljesen elfelejtettem, miközben a színház előtt a szigeten, Margit szigeten körbe sétáltunk. Ő állandóan várta, hogy mikor mondom már, amit mondani akarok, és amikor jöttünk kifelé, akkor rám kérdezett, hogy de Lilla, te akartál nekem mondani valamit. Ez nem azt jelenti, hogy némán kullogtunk egymás mellett egy órán keresztül. Minden másról beszéltünk, nagyon, nagyon erőteljesen és nagyon jó beszélgetésen, de teljesen független témákról. És akkor én hirtelen azt mondtam, hogy ami akkor aktuális volt, az most már nem aktuális. Mert olvastam azt az igét a példabeszédek harmadik részéből, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. És én azt értettem, hogy, és van egy másik ige is, hogy ne küldd el fele barátodat, hogyha kér tőled valamit, holott nálad van az, amit kér. És akkor azt értettem meg, hogy nem szabad most nemet mondanom. Nem értettem, hogy miért, de hogy nem szabad. De én ezt teljesen elfelejtettem a nagy beszélgetés közben, és ilyen furcsa, magam által se kontrollált mondat jött ki a szám, hogy ami akkor aktuális volt, az most már nem aktuális. Hát ebből persze a világon semmit nem értett, stb. Stb. Aztán egymást választottuk, ez teljesen egyértelmű volt. Én azt kértem, hogy Uram, nekem jó barátom ő, a házassághoz barátság mindenképpen kell, de én szeretném, ha szerelem is lenne, azért az is a te ajándékod, hát meg lett az is, úgyhogy az Úr gondoskodott rólam. Ez a házasság 4 évig tartott, nagyon nagy boldogságban és szeretetben, ő is lelkészként szolgált, én még akkor tanulóként, és még alig végeztem, éppen elkezdtem az első gyülekezetbe a szolgálatomat, amikor a férjem egy ártatlanul elszenvedett autóbalesetben meghalt. Nagyon nagy fájdalom volt, nagyon rengeteg erőt kaptam, annál is inkább, hogy a nővérem ezt már megélte velem előttem, ugyanezt, hogy elveszítette a férjét, és hihetetlen hittel és minden viselte az egészet, ő még nehezebb szituációban második gyermeküket várta. És nekem nagyon ő volt a példa, és így próbáltam erővel, és meg is kaptam az erőt hozzá. És azon ez decemberben volt, és nyáron volt talán az első olyan egyházkerületi, ifjúsági, illetve gyerektábor Tahiba, legalábbis amin én részt vettem, mint szolgáló, hogy ott voltam, és ott egy nagyon kedves lelkésznő testvéremnek elmondtam őszintén, nagyon, nagyon aranyosan viszonyult hozzám, hogy az a nagy fájdalmam, és ezt csak neked mondom el, hogy én nem veszítettem el a hitemet ebben a nagy próbában. Abszolút hiszem, hogy van Isten, és ragaszkodni is akarok hozzá, és minden, de egy biztos, nem tudom szeretni őt. És ez nagyon fáj, mert tudom, hogy ez nem így van. Tehát, hogy ez nem lehetséges. Ő nagyon-nagyon kedvesen és jól reagált. Avval az volt a legjobb abban, hogy nem elkezdte mondani, hogy mondhatsz ilyet, mert a Bibliában megvan ír, nem oktatott ki, mellém állt. És azt mondta, hogy figyelj, egyszer a szívemmel én is kórházba voltam, félelmeim voltak, és nagyon-nagyon szégyeltem magam, hogy én a hívő, mitől félek. És akkor megtanultam, azt hiszem, hogy a lelki gondozásnak az alapja az mi? Az, hogy először is a másik mellé állok. És a második az, hogy abszolút őszintén elmondjam azt, hogy én sem vagyok egy győzedelmes életű csoda, hitszónok, meg bizonyságtevő, hanem megküzdöm, de az Úr segítségül van, és megadja a győzelmet. Az özvegység évei alatt nem volt könnyű, ez most már 45 év, és úgy nagyjából pár év múlva kaptam az Ézsaiás 54 igéből egy csodálatos, és megint csak Isten hűségéről is beszélő igét. Azt olvasom csak el, ami ide tartozik. A hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Olyan csodálatos volt ezeket az igéket most újra elővenni, azt tudtam, hogy ezek az életem állomásait jelölik ezek az igék, tehát abszolút tudtam, hogy mit keresek és mit nézzek meg a hűség szempontjából, de az, hogy mindegyik arról szól, hogy Isten hűséges, azt nem gondoltam. És hogy akkor nyilván Anikó se véletlenül kért engem, pedig nem tudta. Véletlen lenne? Szó sincs róla. Vezetés. Isten hűsége. Rászámíthatunk. És hagyd beszéljek a jelenről is, nyugdíjas vagyok, most már évek óta, 16 óta, de van szolgálatom is, és... Most menjek arra fele?
Bocsánat, a nap miatt.
Nem tudtam, hogy merre, csak tudtam, hogy menni kell, mert teljesen a szemembe süt. Tehát nyugdíjas évek, azt mondhatná az ember, és sokszor megvan ez a küzdelem bennem, ezt az idősebb testvéreim biztosan megérték, hogy nehezebb a magány, az egyedüllét, ez az. Nagyon örülök, hogy szolgálatom van, már nyugdíjas tempóban a Kálvin János református idősek otthonában szolgálgatok, és ez boldoggá tesz, de a küzdelmeim megvannak, mert melyik korszakában az életünknek nincsenek küzdelmei. És nagyon érdekes volt, hogy sokat küzdöttem azzal, hogy rájöttem arra, hogy egyrészt rengeteg mulasztásom van, hát most, hogyha az én hűségemről kell számot adni, akkor azt tudom mondani, hogy így tudom összegezni az életemet, hogy az én oldalam az mi, rengeteg mulasztásom van. Tehát ami gyülekezetben úgyis végtelen a szolgálatok lehetősége, de hogy most visszagondolva arra az jut eszembe, hogy hányszor volt az, hogy azért úgy magammal voltam nagyon elfoglalva. És jó, ez érthető, de hűség. Ami most igém, az nem a hűségről szól, nem az Úr hűségéről szól, úgymond, hanem az én hűségemről. És kérdőjelezi azt meg. És ezzel szeretném bezárni ezt a bizonyságtételt, hogy igen, a hűség téma az nem egy oldalú téma. Mert az, hogy Isten hűséges hozzánk, és hogy ez egy alap tulajdonsága az Úrnak, ezt megtapasztalhatjuk. Egyértelműen megtapasztalhatjuk, és mindannyian megtapasztalhatjuk. De hogy a mi oldalunkon ő mit vár tőlünk a hűségünk bizonyítékaként, az azt hiszem, hogy különböző dolog lehet. Nyilván azt, amiben erősödnünk kell. Elárulom az igét, ami újra és újra küzdelmeim során elém adatott, ez pedig a nagy parancsolat. Amikor Jézust megkérdezik, hogy melyik a legnagyobb, akkor ő összefoglalja tulajdonképpen, és azt mondja, hogy szeresd az Urat, teljes szívedből, lelkedből, elmédből, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeresd az Urat, próbálom. Nagyon sokszor könnyek között, és bűnbánó szívvel. Nem tudlak, Uram, úgy szeretni, ahogy megérdemled. A fele barátokról már nem is beszélve, hogy nem tudlak úgy szeretni titeket, akik sokan vagytok, lennétek, és én hűtlen barát vagyok, és stb. És szeresd magadat. Ebben viszont van egy feloldás, vagy egy megmenekítés. Ehhez az igét azért zárójelbe szeretném fölolvasni, de lehet, hogy most nem találom. Simon, Simon, mondja Jézus Péternek, amikor mondja, hogy én mindent, az életemet is érted, és még a kereszt hordozás előtt, Simon, Simon, a sátár kikért titeket, hogy megrostáljon. De én imádkoztam érted, kikért téged, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, és idővel megtérve atyád fiait erősítsed. Az önvádtól szabadít ez meg, hogy mint magadat. Ugye nem muszáj utálni magunkat, a sátánt, a kísértőt kell utálni, úgyhogy nemet mondok neki, és igent mondok az én hűséges Uramnak. és elmondom újra és újra, hogy nem tudlak, de akarlak szeretni téged, Uram, mert csak ezt érdemled. És ennek az erejével és ennek a bizonyosságával mondhatom azt, hogy igen, hűséges a mi Urunk, és mindig, minden életszakaszban, élethelyzetben megadja azt az erőt, azt a vezetést, amire igazán szükségünk van. Arra, hogy a velünk kötött szövetség részeseként mi is megtegyük azt, ami a mi oldalunkon megteendő. Mert a hűség hűséget szít, vagy hűséget munkál, inkább így mondom, és az én hűségem úgy lehetséges, hogyha újra és újra ráhagyatkozom az én vezéremre, Uramra, Istenemre. Áldott legyen a Szent neve. Sok mindent nem mondtam, de talán egy kicsit érzékelhető mégis, hogy merre felé tartok. De nem az a fontos, hogy én merre felé tartok, hanem hogy megtartó Uram van.